Rádió, hajrá magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
Olyan alabanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
Sem erőszakkal.
Mit fizetnek a jószágért?
Eszni! Vissza is adom!
Sem szép szóval.
De mi ez?
Rebellió!
Az egész bandát megmutatom!
De csellel sem egyszerű.
Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt már a Sportdél előtt, kedves hallgatók, a 109 Nemzeti Sportrádióban. Meg is kezdjük két órás műsoridőnket méghozzá. Hanga Ádámmal ő nyilatkozott nekünk.
Ádám, múlt héten vált ugye hivatalosan, hogy távozol a Badalonától. Érzelmes posztban búcsúztál, meg azért a szurkolók reakciója is sokat mondó volt. Hogyan élted meg az előző napokat?
Hát jobban, mint ahogy megéltem az utolsó mérkőzést. Az utolsó mérkőzés, amikor vége lett, akkor azért meg kell valljam, azért leérzékenyültem. Nyilván összegyűlemlett bennem nagyon sok érzés. Azért az utolsó két hét ez nagyon érzelmes volt, mert nem lehetett tudni, melyik az utolsó mérkőzés. Ugye a Baszkóni ellen, ugye, amikor ugye a két győzelmig ment ugye a párharc, akkor is a második mérkőzésen, ugye elsőt kikaptuk ott Baszkóni, a második mérkőzésen adott hozzám a Ricky Rubio, mondta, nem tudom, hogy az utolsó mérkőzésünket, de hogy nagyon nagy élmény volt vele játszani, stb. Ott már érzékenyültem még a mérkőzés előtt, de aztán ugye nyertünk, sőt, tovább is jutottunk, ugye, és akkor minden egyes mérkőzés az egy ilyen kicsit ilyen tényleg emocionális ilyen hullámvasút volt fölle, de nyilván minél tovább szerettem volna jutni, de aztán végül eljött ugye a pillanat az utolsó mérkőzésnek, amikor ugye lecserélt az edző, akkor tényleg óriási élmény volt, hogy felállva tapsoltak meg ott a Badalonában. Nyilván nagyjából azért már tudta mindenki, hogy nem fogok maradni. Volt egy pár interjúm a szezon során. Ugye úgy alakult az egész helyzetem a Badalonában, hogy én szóltam nekik még azt hiszem december környékén, hogyha szeretnék esetleg velem folytatni a munkát, akkor most lenne egy olyan intervallum, amikor le tudunk ülni, és át tudjuk beszélni esetleg a közös munkát a jövőben. Ha nem, akkor sajnos nekem el kell kezdenem ugye olyan döntéseket hoznom, amik lehet, hogy már visszafordíthatatlanak lesznek, és nem fogok tudni akkor már semmilyen választ adni, vagy legalábbis pozitív választ adni feléjük. És sajnos ez így is történt, az ajánlat elég későn érkezett már meg az ő részükről, és ekkor már ugye meghoztuk a döntést azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk hazajönni, és ugye a gyerekeket beírattuk az iskolába itt Magyarországon, valami nyilván a költözésre készültünk már föl, úgyhogy nyilván ez most már csak egy ilyen formalitás volt, ez a pár nappal ezelőtti úgymond hivatalos elköszönés a Badalonától, ott már ugye tudták mindenki, de hát így is fantasztikus két év volt, és tényleg ahogy te is mondtad, mind a szurkolók által, mind pedig ugye a csapat által tényleg olyan pozitív üzeneteket kaptam, amik hát talán mindennél fontosabbak az összes kupánál, az összes szép mérkőzésért, szép pillanatért, ezek azok a pillanatok, amiért azt gondolom, az ember tényleg azért játszik, és ezt azért jó volt átélni.
Maradjunk egy picit ennél a Valencia elleni meccsnél, én azért a pályafutásod eleje óta követtem a karrieredet, és hát azon gondolkodtam, hogy nem nagyon emlékeztem olyan pillanatra, olyan momentumra, amikor te így elérzékenyültél volna a pályán. Mi volt ennek az oka, vagy miért volt ennyire különös ez a Badalonai kaland?
Nem volt, hát talán egyetlen egy volt még, ugye a 2023-as Euroliga döntő, az volt az egyetlen olyan, amikor még sikerült sírnom a pályán, vagy legalábbis ennyire érzékenyülnöm, de ugye az is egy másféle érzések gyűlemlettek akkor bennem. Ahogy mondtam, szerintem ez a két hét így összegyűlemlett bennem. Nagyon sok, a szezon elején nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt nekem. Nagyon nehezen indult el a szezon. Mentálisan nekem nagyon nehéz volt, nem is ment annyira jól a játék. Nyilván már úgy mentem bele a szezonnak, hogy akár lehet ez is. Most már azért elmúlt két-három év, majdnem minden szezonnak úgy mennek az ember, hogy akár lehet az utolsó is. Ennek is úgy mentem neki, de valahogy ez egy picit más volt. Pikantériájában más dolgokat éreztem. És ez nehéz volt feldolgoznom, ez is nagyon érdekes, mert sok emberrel beszélgettem, és mondták, hogy hát jó, hát a tapasztalt játékos, igen, tapasztalt az ember, csak az ember egyszer vonul vissza, vagy egyszer van az, hogy az utolsó mérkőzés, és azt ugye nekem is át kell élnem. Úgyhogy a szezon elején kicsit nehéz volt, aztán utána, amikor rendbe raktam a fejemet, és elfogadtam, hogy tényleg ez lehetséges, hogy az utolsó szezon külföldön, vagy legalábbis egy ebben a formában, akkor onnantól ez sokkal jobb lett a teljesítményem, és tényleg a szezon második felében azért már nagyon jó teljesítményt tudtam nyújtani. És ez egy kicsit olyan minden, tehát azért nyilván az emberben ott van az, hogy azért ez egy nagyon hosszú út volt, nagyon-nagyon sok olyan negatív és pozitív élménnyel együtt, ami így összejött, és hát nyilván benne van az, hogy tényleg ez lehet, hogy az utolsó mérkőzésem volt külföldön, ami az, hogy azért 2014-10-ben mentünk ki, ha jól emlékszem, még Márézába, azért ez egy nagyon durva 16 év volt, nagyon-nagyon intenzív, nagyon sok élménnyel, nagyon sok dologgal, és hogyha ez az volt az utolsó, akkor ennek azért egy nagyon szép lezárása volt. Nem tudjuk, hogy ez volt az utolsó, de ha esetleg ez az utolsó, akkor ez egy nagyon szép lezárása volt neki.
Hogyan esett az egyébként, ahogyan téged kezelt a spanyol sajtó azután, hogy kiderült, hogy távozol Badalonából? Mert azért a világ egyik legerősebb bajnokságáról beszélünk, és te külföldiként töltöttél ott hát 15-16 évet nagyjából. Azért ezek a reakciók szerintem önmagukért beszélnek.
Így van, nagyon jól esik. Pont amit mondtam, hogy ez talán még minden egyes kupánál és egyéni elismerésnél és csapat elismerésnél talán többet számít, mert mondjuk 10-15 év távlatában lehet, hogy talán valaki arra emlékezni fog, hogy megnyertem az Euroligát, de most hány spanyol bajnokságot nyertem, vagy hány kupát, vagy hány szuperkupát nem valószínű, hogy tudnak emlékezni. Viszont arra, hogy milyen ember voltam, hogy hogyan néznek rám, és hogyan tisztelnek a csapattársaim, a nézők, a szurkolók, a sajtó Spanyolországban, ez mindenféleképpen egy óriási elismerés. Nyilván ebben van is munka, és nem is, ebben a formában nem is igaz, hogy munka van benne, mert igazából mindig magamat adtam, és mindig magamat próbáltam, és talán ezért is van az, hogy mindenki, amikor elköszönök, akkor ennyire kedvem, mert soha mind a sajtóval is, és mindenkivel, amikor kommunikálok, akkor mindenkit megpróbálok tényleg egy kalap alá venni, és mindenkinek ugyanúgy megadom a tiszteletet, legyen az a szertáros a csapatnál, vagy a GM, vagy az elnök, mindenkivel ugyanúgy beszélek, és én azt gondolom, hogy ez, amit visszakapok igazából, ez a tisztelet, ez a szeretet, amit én megpróbálok mindig kifele sugározni, az, amit én visszakapok. És ez nyilván nagyon jól esik, meg hát ahogy mondtam is, ez egy óriási dolog, bárhogy is legyen ennek a folytatása.
Az öltözőben való szerepedről beszéljünk kérlek, amit a Badalonánál töltöttél be, mert azért ez szerintem én kívülállóként úgy láttam, de majd megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy azért merőben más volt, mint korábban a pályafutásod során, bárhol ott voltál te rutinos rókaként, ott volt Ricky Rubio, ott volt Ante Tomic. Milyen volt egyrészt velük?
Mely? Jó volt. Volt egy közös chatünk, az volt a csapat chat neve, vagy Old Guys, ez volt a Old Guys Penya, ez volt a csapat neve, és akkor így hónapra azért megpróbáltunk mindig összehozni egy ilyen találkozót, ahol azért átbeszéljük a csapatnak a dolgait, de leginkább, ami főleg a Rikinek az érkezésével ugye azért előtérbe helyeződött, ő azért nagyon-nagyon szívén viseli ugye azért a Badalonának a sorsát, nyilván ugye onnan jött, és az egész klub azért neki nagyon közel a szívéhez, és egy változáson megy keresztül, indult el ebben az évben azért a klub, mert óriási potenciál van a klubban. Ez nyilván ez egy elképesztően történelmi klubról beszélünk, aki még annól Euroligákat nyert, de ugye azt a fényét talán az elmúlt 20-30 évben azért ezt elvesztette, és ezt most szépen lassan szerintem elkezdtük szépen fölépíteni. Tényleg idén azért elképesztő az, hogy az embereket is visszahoztuk újra a csarnokba. Az illúzió, ami volt ebben az évben, az kicsit más volt, mint az elmúlt években. Nyilván ez a Rikinek is köszönhető, azért egy ekkora sztár, ugye visszajön az NBA-ből, és itt folytatja velünk a játékot, azért ez egy óriási dolog volt. De megpróbáltuk azért ezt is így valamilyen szinten elindítani, és hát nyilván ugye ez is egy olyan feladat volt, ami új volt számomra, az, hogy ugye a fiatalokkal hogyan kell kommunikálni, hogyan tudjuk őket segíteni, hogyan tudjuk őket úgy motiválni, hogy közben azért nyilván néha kicsit erősebben rájuk szólni, de ne úgy, hogy azért nagyon a lelkükbe tapossunk, mert nyilván más generációkat élünk meg, hozzám még máshogy szóltak annó, most azért már nem biztos, hogy ugyanazt a hangnemet meg lehet csinálni, mint ugye mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, de egy óriási élmény volt ez is, és tök jó volt, hogy valamilyen szinten részese tudtam lenni ennek a badalonai történelmnek, ami szerintem most egy nagyon jó irányba kezdett el indulni, és nagyon remélem azt, hogy szóval tudják majd folytatni ezt az építkezést, és egy pár éven belül azon hogy ott lehet újra tényleg a kosarabb elitében ez a csapat.
54 meccset játszottál le ebben a szezonban, 20 perces átlaggal, hogyha jól számoltam, akkor ez nagyjából 1100 játékperc. Hogy vagy fizikailag?
Jó, köszönöm szépen, ez az érdekes, hogy ugye az elmúlt két szezon volt az a szezon, hogy igazából nem nagyon hagytam ki mérkőzést. Idén egy mérkőzést hagytam ki, mert kiment a bokám, és azt mondtam én, hogy mondom, most tényleg egyet hagyjunk ki már, mert már nagyon sok volt. De nagyon-nagyon jó vagyok fizikailag, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelek, nyilván mind a táplálkozásra, mind a kosárban kívüli életre, a prevencióra, mindenre nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem az elmúlt tényleg 3-4 évben, és ez talán most igazolódott be, tehát hogy nyilván még ugye amikor a Belgrádban voltam, akkor volt egy hosszabb sérülésem, de az is olyan volt, ami ugye igazából önhibámon kívül volt, tehát nem egy izomsérülés volt, vagy olyasmi, ami esetleg azért, mert nem lennék formában, hanem kaptam egy ütést a térdemre, és egyszerűen nem bírta ezt el a térdem. De tényleg az elmúlt két évben majdnem minden mérkőzésen ott voltam, minden edzésen ott voltam, tehát edzést is csak akkor adtam ki, hogyha az edző azt mondta, hogy jó, most kicsit pihenjél. Úgyhogy fizikálisan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnám ezt még csinálni. Ami itt ugye nagyobb kérdés, az a mentális oldala. Tehát azt gondolom, hogy az, ami egy kicsit nehezebb kezd lenni számomra, nyilván az edzések. Hát azért edzése már, most azért nem akarok hazudni, edzés azért már nem mindig úgy megyek le, hogy azért a most akkor ma szeretnék 100%-ot beleadni. Tehát azért vannak nehezebb, vannak szürkébb időszakok. Nyilván a szezon eleje azért az egy sokkal nehezebb időszak. Persze ezt a februártól nagyon élveztem a szezon, csak hát ugye odáig el kell jutni. Tehát azért az a szezon augusztusban kezdődik, és az ember, amíg eljut februárig, azért eltelik 6 hónap, ahol hideg van, nem annyira jó, nagyon sokat kell edzésre járni, nagyon sok utazás van. Ez a része ezért már nehezebb volt. Tehát ez egyértelmű. Fizikálisan nagyon-nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy továbbra is toppon tudok maradni. Ezt a mentális oldalt kell úgy megközelíteni, hogy nyilvánvalóan meg kell nekem találnom azt a motivációt, vagy azt a pluszt, vagy azt a dolgot, amiért nekem még megéri ezt csinálnom. Úgyhogy ez a kérdés az, ami mondjuk a nagy kérdés, hogy megéri-e majd még a jövőben.
És gondolkodtál már ezen, hogy mi lehet az a motiváció egy ilyen pályafutás végéhez közeledve?
Mindig van. Nagyon könnyen tudok találni bármilyen motivációt. Tehát ha kell, akkor pont az lesz a motivációm, hogy mostantól minden edzésre lemegyek, és aki az én posztomon van nálam 25 éve fiatalabb, azt szeretném minden nap a földbe tiporni. Ezt is tudom motivációként kitűzni magamnak. Csak kérdés az, hogy szükségem van-e még erre. Azt szeretném megvárni, hogy jöjjön meg azzal az érzés, hogy nagyon-nagyon szeretnék újra játszani. És hogyha ez az érzés újra megjön, és azt a bizsergést fogom érezni, akkor egyértelműen az lesz, hogy akkor oké, rendben van, akkor most nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségek vannak. Nyilván közben is mindent meghallgatok, pontosan ezért volt ugye az a kommunikáció az elmúlt időszakban ugye a Badalona felett, tehát ez nem egy visszavonulás volt, hanem elköszöntünk a Badalonától, és most várjuk azt, hogy milyen olyan lehetőségek vannak sportszakmailag, és nyilván ugye utána pedig, ami talán még fontosabb, hogy a családommal hogyan tudjuk ezt igazából működővé tenni, mert ugye nyilván most valószínűleg szinte hazaköltöztünk, tehát most van egy stabilitás az életünkben, ezt nem feltétlenül szeretném felrúgni, úgyhogy most egy ilyen várakozó állapotban vagyok, ahol teljesen kizárom a kosárlabdát, tehát ez egyetlen interjú valószínűleg, amit fogok csinálni most itt az elmúlt következendő 2-3 hónapban.
Köszönjük szépen!
Senkivel nem fog se beszélni, mert nem lesz semmi új, amit szeretnék mondani. Pihenni szeretnék, kikapcsolódni, a családdal lenni, és meglátjuk. Eddig tényleg ez a 10 nap, amíg itthon voltam, ezt nagyon élveztem, és meglátjuk, hogy a jövő mit hoz majd.
El tudod azt képzelni, hogy itt Magyarországon fejezed be a pályafutást?
Természetesen, bármit. Tehát, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtt megkérdezel, akkor egyértelműen kizárom azt, hogy én Magyarországon fejezem be a pályafutásomat, de ezt is látom persze, hogyha megjön az az érzésem, hogy szeretnék kosárlabdázni, akkor pont ez a szép az egészben, hogy senkinek nem tartozok semmilyen elszámolással, senkinek nem kell bebizonyítanom, hogy jó vagyok, rossz vagyok, egyetlen egy dolog miatt játszhatok újra, mert én azt szeretném, és azért, mert hiányzik, és azért, mert élvezem még mindig ezt a játékot. Úgyhogy, és ez egy tök jó dolog, tehát, hogy pont a srácokkal, most a fiatalokkal, akiket beszéltem, hogy ez a legszebb része, és ez, amit nekik érteniük kell, hogy szeretni kell a játékot, és addig, amíg szeretik a játékot, addig minden sokkal könnyebb. És hogyha én azért térek vissza, hogy azért játszok tovább, mert én annyira szeretem ezt a játékot, mert hiányzik és szeretném folytatni, hát akkor annál szebb motiváció amúgy nem is kell, mert akkor igazából nem is motivációt kell keresni, hanem csak élvezni kell minden egyes percét, pillanatát annak, hogy még tovább tudom játszani ezt a gyönyörű sportágot.
Melyik érzés erősebb egyébként most benned? Tehát arra lennék kíváncsi, hogy ami most benned van, az mit mutat előre mondjuk 2-3 hónap?
Hát most az az érzésem, hogy elképesztően élvezem azt, hogy itthon vagyok, ahogy mondtam. Tehát az az érzésem, hogy stresszmentes vagyok, most egy kicsit pihenek, hogy nem nagyon akarok azon gondolkodni, hogy mi lesz a jövőben, mert bárhogy is lesz, azt tudom, hogy jó lesz. Tehát hogyha ez esetleg egy külföldi ajánlat, és azt kell majd mérlegelnem, hogy akkor hogyan kell megoldani a családdal való mozgást, vagy esetleg én mennék egyedül, vagy lehet, hogy mégiscsak jön az egész család, mert mondjuk egy olyan euroligás ajánlatot kapok, amire azt mondom, hogy ez tényleg sportszakmailag még azért egy óriási kihívás.
Ha az euroliga is benne lehet?
Természetesen januárig itt van az euroligának az átigazolási időszaka, ugye, hát rengeteg nekik aztán most ugye itt mondtad, hogy 50 nem tudom hány mérkőzés, ők megjátszanak majdnem 90-et, rengeteg sérülés van, rengeteg edzőváltás, rengeteg új dolog van. Az is persze, bármi. Bármi itt van 100%-ig, úgyhogy ez nagyon jó. Ez most egy ilyen, és még ilyenem sem volt, hogy ilyen nagyon szabadúszó voltam. Tehát ugye mindig én az egész karrierem során tulajdonképpen ilyenkor már szinte szerződésem volt. Bárhova is mentem, tehát hogy rögtön aláírtam. Talán egy év volt, amikor ugye ez a húzavona volt az NBA-vel, meg ugye a Barcelonás szerződéssel, de hát akkor is tudtuk, hogy hova megyünk. Tehát hogy most ki szeretném élvezni azt, hogy nagyon kosabdával nem kell foglalkoznom. Lorán Bandi, menedzser, barátom, ő intézi a dolgokat, beszél az emberekkel, gyűjti az információkat, és hogyha tényleg eljött az a pillanat, hogy valamilyen szinten döntést kell hozni, akkor döntést fogunk hozni, leülök a családommal, és átbeszéljük azt, hogy mi az, ami a legideálisabb nekem, a családnak, és hogyha tényleg én annyira nagyon szeretnék kosadozni, akkor biztos vagyok benne, hogy a családom nem fog semmilyen akadályt gördíteni elé, hogy esetleg én tudjam folytatni, de most egyelőre tényleg... Hát ez a legjobb érzés, hogy nem állok döntési helyzet előtt, és ez egy tök jó dolog.
Jó látni, hogy ennyire lazánk ezzel.
Nagyon, nagyon, imádom, nagyon szuper, nagyon szeretem tényleg ezt. Mindenki, aki kérdezte tőlem, elkezdtem ugye most két iskolát, amit az elkövetkezendő két évben beszeretnék fejezni. Minden igazából a sporttal kapcsolatos, ami igazából sports and business management, valamint az edzőit is szeretném befejezni, amit Spanyolországban csinálok, úgyhogy rengeteg feladat van, ugye most a költözés, az új házzal kapcsolatban, gyerekeknek ugye az iskolába való beiratás, most osztályozóvizsgákat kell tenni a nagyobb lányomnak, szóval rengeteg fronton meg kell felelnem, és most jelen pillanatban a kosarlabdát eléggé hátra soroltam, úgyhogy most az egy ilyen kis parkolópályán van, és meglátjuk, hogy milyen lehetőségek lesznek.
Tavaly házfelújítás volt gőzerővel a nyáron,
két
évig, bocsánat.
Igen.
Meg ugye a Balatonon töltöttétek a nyarat a családdal. Ebből a szempontból idén nyáron mi a terv?
Így van, most hazajöttünk, most beköltöztünk a házba.
Jó érzés volt?
Nagyon jó érzés volt. Nyilván ezt úgy képzeljük el, hogy persze a ház megvan, a bútorok nagy része megvan, de hát azt tudjuk azt, hogy ugye ez egy ilyen soha véget nem érő projekt, úgyhogy ezt most elkezdtük, és akkor szépen lassan tegnap most pont szőnyeget tudtunk venni, és hát nyilván minden nap egyre jobb és jobb lesz, de hát nagyon élvezem azért, nyilván ez is az életünkben az elmúlt 16-7 év az arról szólt, hogy azért mindig egy kicsit ilyen átmeneti időszak volt, annak ellenére, hogy azért nyilván a barcelonás időszakban azért ott már tényleg saját házban laktunk, azért az már egy sokkal élhetőbb körülmény volt, de hát azért mindig az ember albérletekben lakik, és azért az mindig egy kicsit más, és az, hogy most tényleg végre megköltözhetünk abba a házba, ami azért álmaink háza, amit mi találtunk, ami minden ott van, ahol szeretnénk, azért ez egy más érzés, de hát ahogy mondtam, ez egy soha véget nem érő projekt, úgyhogy minden nap lesz valami, ami újat kell csinálni, kerttel kapcsolatban, stb. Szóval, de nagyon élvezem ezt is, nagyon-nagyon élvezem.
Az elmúlt percekben Hanga Ádámot lehetett hallani.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
Mikor a vadészakában szólnak a húrok, nedves alsó és remegő blúzok, stengbe jönnek a funky kandúrok, a belépőre csak annyi volt írva, sodor a funky újra meg újra. Na ez volt a kezdet, de az lett a vége, hogy a jajtok kis funkit nyomnak végre. Yeah, funky, show the funky, show the funky.
látsz a pricsen. Bombán bámult rám, hogy mit keres. Minden én lennék az a lúzer, kinek a családi vége helyett ez a show kell.
De váratlan, hogy rossz váratlan, mégis ártatlan. Talán egy életben egyszer másnak belefér az, hogy úgy sül el a fegyver.
Én állok a tűnél, de lennék inkább annál a nőnél,
aki előre szólt, hogy nincs messze az este, amikor a funky elsodon egy hűvösebb helyre. Csak azt nem várta, hogy happy end a vége, mert a yardok is funkit nyomnak végre.
A sodor az élet, és a fű az égi nő, yeah. Valahol máshol a béke harcosa ül, ott szavaron szállhatsz, és nem hiszik, hogy ez vár. Gyere és érezd, és hagyd, hogy egy kicsit száll.
Közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok!
Sok időt kaptál, bármit is adnál, nem kell valaki más.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Társadalmi egyeztetés indult ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Száraz napos idő várható. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcad döntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetésre csak hosszabbításban, a 111. percben született öngollal győzte le 3-2-re az újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon. 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentina 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak csapnak össze Svájccal a 8-ad döntőben. Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal mérkőzik. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól, Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB-selejtező második csoportkörébe. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a harmadik fordulóban, 3 játszmában alul maradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsián Muhammaddal 7-5-6-2-re győzött egy ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Szintén az első körben Bondár Anna a lengyel Magdalena Frechel 3 játszmában szenvedett vereséget egy ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az olimpiákosztól visszatér a Prorekkóhoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről egyelőre nem tudni. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységeket vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztették a környéken élőket. Bár a károk felmérése még nem kezdődött meg, a tűzoltóság szóvivője szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen mértékű pusztításra a német városban.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét térségében a 72-es kilométernél munkavégzés miatt csak egy sáv járható. A kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Sok napsütés várható kevés felhővel. Esőre nem kell számítani. Délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló lesz az idő, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Veszőket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kéne, mert vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mágszemnyi. Hát hajózzunk együtt most, kannor szívek majd, rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még.
Szám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig már a Sport délelőtt. Innentől kezdve a szó pedig Szegő Tibor műsorvezetője, aki Vad Anitával beszélgetett.
Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens.
akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számba megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt labdaszedőnek, majd utána később ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk ugye anyukámmal, vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős között, vagy a családból?
Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de teharadt nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória, a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy BLASZ tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Ikarus pályán volt. Hát az Ikarus ese játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Ikarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy BLASZ tartalék Ikarus pályás meccsről.
Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk BLASZ 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
különbség. Hát igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyáltalán, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagypálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
Ez a Puskás Akadémia Győr meccs volt.
Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát az tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annól, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell futni, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben is, ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egy erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, az hozzajlik?
Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klippet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk. Tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagyvilágbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
és aki nem jól teljesít, ezt ki is szórhatják akár
ott a helyszínen? Ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbe sorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
Dolgoztál 2019-ben női bajnokságon, az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról igen. beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi igen. meccs. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi igen. megméretésed, arra hogy emlékszel?
Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is. Azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami három napos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
Döntő is volt?
Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA-Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
Nem, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. És, de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ezt úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se áll tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
Bad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémia két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgymond, hát az se alacsonyabb osztály, mert NB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván NB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor belenyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk, nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzési szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyénisége, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az ott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előny szabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
És az hogy viseled, amikor a játékvezető felülbírál?
Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nő játékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nő játékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztályon ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
Hát igazából én szerintem az én esetemben ezzel könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni. Nyilván ott sajn egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
kombinációban,
igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok, voltunk úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
Van-e valamilyen kitűzött cél, tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott esetben.
Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedése, a hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán. És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
Hát ugye ezt többféleképpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
Igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án
ez majdnem 3 hét.
Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekben, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során. Szóval ennek van egy ilyen...
Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy, egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
Igen.
Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, vagy közreműködhet, de lehet, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
Igen.
Tehát erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
Hát,
te ezt hogy oldod?
Igen, hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, már ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ennek, ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt végtelenségig, a bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
Szentrengés, mert egy percre le lehet küldeni a játékost.
Tehát sokkal folyamatosabb a játék.
És a cserét is időben el kell végezni, tehát 10 másodperc alatt bárhol van a pályán, el kell, hogy hagyja az a játékos. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később húzza be a lest, akár a VAR vizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb, tehát hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, hogy les. Tehát...
Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay.
Uh-huh.
Ami azt jelenti, hogy
késleltetni fogod a döntést.
Igen. És akkor ugye ezt bemondom háromszor, hogy delay, delay, delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az ászlómat, és les fogok jelezni.
Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt is hallod, hogy ő mit beszél a vitatkozó játékossal?
Tehát mi nekünk a communication az
mit van. Ti nem nyomtok gombot, mint
mi
az ötödik
játék. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy a zavar.
És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy
nem,
a derekod? Nem?
Nem, a rezgés csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, 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 és ki is írja, hogy gól, gól, gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem két fél időből áll a mérkőzés, hanem négy negyedből áll. És ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak azt a 3 percet. Ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idő a vége előtt abba kell hagyni. De szerinted ez előre viszi? Tehát, hogy például az edző ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
Hát persze, egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzésre, hogy annyira szétdarabolná. Igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a
púzós vissza. Hát igen, csak olyan furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg párás vagy igen, tehát lehet rá szükségük, tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az
Az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért ki lehet kiszabolni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt kell, azt büntetheti kiállítással. Tehát, hogy
egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalékjátékvezetővel, tartalékasszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb 3 embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották, és oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében?
Mert mindig így van.
Mindig számítani kell.
Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye? Tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen. Ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a világbajnokságon.
Meg... Hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagynői VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Igen. Tulajdonképpen, mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, igen, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
Hát ugye ez nem, mert régen volt az ilyen kömevésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és matchfit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem legtetején, azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, ennyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető, kiválasztva már ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
Amikor így abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezető küldők, igen, lesznek, vagy ellenőrök, igen, lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükből, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
Ami?
Egy amerikai energetikai multi nál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még.
És amikor így odamész egy amerikai főnökhöz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra, igen, Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
Hát igen, először igen, nem általában az úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de amikor az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval kicsit bizonytalanabb minden, egyelőre még ebben nem nincsenek olyan nagy problémáim. Volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor, igen, lehet megtudni a bíróküldést? Hogy...
Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
Tehát akkor most hiába kérdezem tőled.
Hogy... Persze, még előtte tesztet kell futni, ez a táborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet megkapni a küldést.
Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
Igen.
Vadanita, nagyon szépen köszönjük, játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Sok mérkőzést kívánok.
Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
Hajrá, Vadanita, köszönjük szépen.
Köszönöm.
Az elmúlt percekben Vad Anitát lehetett hallani, a riporter pedig Szegő Tibor volt.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Mr. 305, Dario G, TKZ. Magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nem. képtelen vagyok nemet mondani néha. Én csak úszom az árral, nem zárom be az ajtót. A kulcs legyen nálad, az, aki tegnap minden megígért, ledönti holnap a várat. Szállunk a fény felé, nézd, ahogy az arcunk össze. Öntjük a falakat, az ég is leszakad, bennem az emléke, örökre megmarad. Szállunk a fény felé, nézd, ahogy az arcunk össze. Bennem aranyban ég a vízpart, ez az emlék örökké tart. Hom, 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 hom.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
She says, don't let go.
Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat for. And oh, I can feel the night for me. And oh, I saw the light in her eyes as she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. We're so here together. The morning light, let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez itt a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Az Én Történetem című állandó korábbi rovatunk jön, folytatódik. Szabó Bence következik.
Nélkülünk nincs EB. Írta a Nemzeti Sport 2023. november 27-én, ugyanis a magyar labdarúgó válogatott az ezt megelőző nap jutott ki az egymás követő harmadik alkalommal a kontinens tornára. A 2-2-vel végződött mérkőzést zárt kapuk mögött Szófiában, Bulgária fővárosában rendezték, amelyen egy utolsó percben született bolgárgól váltott ki óriási örömet a tévé előtt és a helyszínen figyelő néhány darab magyar szurkolóból. Ez volt életem első válogatott mérkőzése, külföldön, újságíróként. Rögtön egy EB kijutással. Így mondanom sem kell, ha nem lettek volna különlegesek a mérkőzés körülményei, akkor is meghatározó élmény lenne számomra. Hát még így. A történet azzal kezdődött, hogy a magyar labdarúgó válogatott az EB selejtezős csoportja első helyén várta a hetedik mérkőzését. A tét pedig egy litvániai 2-2-es döntetlen után az volt, hogy az együttes bebiztosítsa a kontinens tornán való szereplését a következő találkozón. Az élet pedig úgy hozta, hogy én erre a mérkőzésre akkreditált újságíróként utaztam Bulgáriába. Igen ám, az ország ugyan biztos volt, de a rendezőváros nem. és még az elindulásunk időpontjában sem tudtuk biztosan, hogy hol lesz a mérkőzés, ha lesz egyáltalán. Az országban történt ugyanis, hogy a szurkolók a válogatott gyenge teljesítménye és a szövetség feltételezett korruptsága miatt tüntetést szerveztek volna a miénk elleni mérkőzésen. Azonban a szövetség, elkerülve a feszültséget, zárkapussá nyilvánította a találkozót, ezzel sok száz magyar szurkolót is megfosztva a helyszínen átélt EB kijutástól. Viszont a helyzet nem lett jobb. Így a meccs tervezett helyszíneként Plovdivot jelölték meg Szófia helyett. De még egy harmadik helyszín is felvetődött. A lényeg az, hogy a hajnali indulásunk után útközben vált hivatalossá, hogy végül mégiscsak Szófiába kell utaznunk. Szerencsére a hotelszobákat is sikerült útközben lefoglalni. A mérkőzés előtti napon a városban még semmit nem lehetett érezni a szurkolók feszültségéből. Rendben lementek az edzések és a sajtótájékoztatók is. Bár a bolgár kollégák kérdezték a kialakult szituációról a válogatott új szövetségkapitányát, Ilián Ilievet. Ő azonban hangsúlyozta, hogy nekik csak a focival kell foglalkozni. Másnap a városban lévő komolyabb rendőri jelenlétet érzékelve megbeszéltük, hogy hamarabb indulunk el a meccsre. Én a szobámban leültem videót vágni, tudván mennyi időm van még az indulásig. Viszont valamiért azzal nem számoltam, hogy a laptopom kijelzője nem vált át a helyi időzónára. Így a tervezett korábbi indulás miattam hiúsult meg. Ennek köszönhetően pedig a legnagyobb forgalom közepette kellett haladnunk. Nyilván nem örültek nekem túlságosan a kollégák. A mérkőzés előtt kb. Egy órával érkeztünk meg, és emiatt láttuk a rendőrök és a tüntetők egymással szemben való felsorakozását is. A rendőrökön keresztül végül bejutottunk a Bolgár Nemzeti Stadionba, amely hangulata a régi Népstadionra emlékeztetett. Kint pedig már a mérkőzés előtt tetlegességig fajult a helyzet. A tüntetők legfőbb célja az volt, hogy a szövetség elnöke Borislav Mihajlov lemondjon. Ez ekkor még nem történt meg. Talán ennek hatására is a tüntetők és a rendőrök összecsaptak. A stadionnak egyetlen egy olyan része volt, ahonnan ha minimálisan is, de ráláttunk az eseményekre. A rendőrök könnygázzal és vízágyúval próbálták oszlatni a tömeget, amely viszont kitartó volt, és egyes tüntetők petárdákkal védekeztek. Ebben a hangulatban kezdődött tehát a magyarok számára kulcsfontosságú mérkőzés. A kommentátor Varga Péter.
Ha egy pont megvan, az már biztosan EB résztvételt ér, de hogyha három, akkor az pedig tuti csoport elsőséget, és bizony Márko Rossi együttese erre készül. Persze azért annak ellenére figyelni kell erre a bolgár csapatra, hogy mindössze kettő ponttal állnak a csoport ötödik, azaz utolsó helyén, de például hazai környezetben a szerb válogatottal döntetlent tudtak játszani. Ami a magyar válogatott kezdő csapatát illeti, még nem kezdődött el egyébként a mérkőzés, úgyhogy van időm gyorsan elmondani. A ma 33 esztendős és éppen a 33. válogatottságát ünneplő Dibusz Dénes a kapuban, előtte Botka, Lang és Szalai, játszik Négó is, valamint Nagy Ádám, a csapatkapitány Szoboszlai, de ott van a középpályán Stiles és Kerkez Milos is, előttük pedig Robot Kevin, aki először kezdő a felnőtt válogatottban, és játszik Ádám Martin is, aki a legutóbbi gólját épp a bolgárok ellen szerezte Budapesten, a Puskás Ferenc stadionban, amikor is nagyon jó játékkal a magyar válogatott 3-0 arányú győzelmet aratott. Azzal kezdte gyakorlatilag ezt az EB selejtező sorozatot, és akkor ebben a pillanatban a lengyel játékvezető jelt adott, és elkezdődik a mérkőzés. Tiszta fehér felsőben játszanak a házigazda bolgárok, zöld nadrágban, fehér sportszárban, a magyar válogatott megypiros trikóban és fehér nadrágban, valamint zöld sportszárban kezdte ezt a mérkőzést. A 9. perc végén jár, magyar szabadrugás következik. Az ápolást követően Szoboszlai már talpon, ketten a sorfalban, közel az alapvonalhoz, de Szoboszlai megpróbálja, gól! Gól, meg is adják! Ádám Martin ünnepel! A 10. percben remekül, élesen ment középre a labda Szoboszlai szabadrúgását követően. Az ő fejét búbolják most a játékos társak, a gól pedig Ádám Martiné. És Rossz ide jól érezte, hogy most Ádám Martinnak meg kell adni a lehetőséget Varga Bardabás távollétében. Vezetünk, gól Magyarországnak! Szoboszlai középre teszi, Ádám pedig remekül érkezik. Emlékezhetünk, hogy volt már egy veszélyes fejese, Most még közelebb volt, körülbelül 2-3 méterre a kaputól. Nagy kérdés, hogy a kapus miért nem jött. De hát azért nem jött a kapus, mert gyakorlatilag ezt a beívelést, ami egy gyorsan, sebesen ment a labda, nagyon-nagyon nehéz lereagálni.
Eközben többen is arra lettünk figyelmesek, hogy néhány magyar szurkoló a zárt kapuk ellenére bejutott a stadionba és szurkol a csapatnak. Az alig pár emberből álló szurkolói csapat az MLS segítségével a játékosok a meccsre el nem utazott családtagjainak jegyeivel jöhettek be. Azonban a meccs a vezetés megszerzése ellenére nem alakult jól.
Egy fölpasszra lenne szükség, de inkább fölívelés következik, méghozzá a fürgeléptű Négóhoz, és majdhogy nem eljutott oda, azonban Negyálkov figyelt, és a bal hátvéd megoldotta a helyzetet Négóval szemben. De most megint letámadnak a mieink. És ezt sokszor nem ízlik a bolgároknak, most azonban kihozzák, és Krasztev iramodik meg, sőt, már tovább is teszi a labdát a jobb oldalra, jön középre a labda, helyzet alakulhat ki, 15 méterről a lövés, 1-1, megpattant, sajnos egyenlít, gólt szerez a bolgár válogatott, és Delev, aki kiegyenlít a 24. percben, 1-1 az állás. Kerkez még mindig, ez a Cselisó a 16-oson belül, és aztán kőkemény becsúszás a bolgár és a magyar játékos között. Kerkez nem kimélte sem a saját, sem az ellenfele lábát, és Kerkeznek volt egy sárga lapja. Hát így nem lehet oda menni. Ugye emlékezhetünk, hogy színészkedésért kapta az első félidő hajrájában. Kerkez Milos megkapja a második sárgát és a piros lapot. Hamar István is elmondta a stúdióba, és biztos vagyok benne, hogy Márkó Rossi is külön fölhívta a figyelmet a félidőben, a szünetben arra, különösen a sárgalapos játékosoknál, hogy ne szabálytalankodjanak ismét sárgalapot érően. Ez megint egy olyan helyzet, amivel nem nagyon lehet vitatkozni. Szóval 10 emberre fogyatkozik a magyar válogatott is, és ez így nagyon nehéz lesz, pedig Kerkez a jobbak közé tartozott. A 77. percben gyakorlatilag átkacsázott a védőkön, és valaki megakasztotta, de nekem úgy tűnt ez elsőre, mintha dobta volna magát a csatár, Despodov, és talán nem csináltunk ekkora butaságot. Nagy Ádám, akit először kicselez, majd Szalai mellett esik el, de hát mintha átesett volna rajta Despodov. Szerintem Szalai Attila nem is szabálytalankodott ennél az esetnél, hát ő is csak mosolyog rajta. Hát ez nagyon nagy kérdés, hogy döntenek a VAR szobában, a videóbírói szobában. Az tény, hogy volt kontakt a két játékos között, de gyakorlatilag Szalai Attila lába meg sem mozdult ennél az esetnél. Minden esetre az nagy kérdés, hogy fűzte át magát ilyen könnyen a magyar védelmen Despodov. 11-es tehát, Dibusz a kapuban, és Despodov vele szemben. És berúgja Despodov, ez hihetetlen. A 79. perc elején 2-1-re vezett Bulgária. Dibusz Dénes érezte az irány, de olyan nagy erővel lőtte a kapu bal oldalába félmagasan Despodov, hogy nem védhette Dibusz Dénes.
Ekkor már azt hittük, hogy nem lesz meg az EB kijutás. De ekkor, az utolsó percben...
Lejár a 6 perces hosszabbítás, de a bal oldalról körülbelül 35 méterre a bolgár kaputól szabadrúgást végezhet el a magyar válogatott. Szoboszlai lesz az. Többen ott tornyosulnak benne a magyar játékosok közül, persze az őrzőikkel együtt. Szoboszlai beadása át a hosszú oldalra, jön a kapus, és bemegy! És bemegy! 2-2! Gól! Gól! A 97. percben! Hát mi csak itt tudunk kijutni egy Európa-bajnokságra! Irány Németország! 2-2 az állás! Rosszul jött ki az eddig remekül védő kapus, és Nagy Zsolt ünnepel! 2-2! És ez az egy pont Európa-bajnokságot érhet! Ez az egy pont Európa-bajnokságot érhet, de megvizsgálják a videószobában persze. Petkov öngóljaként írja ki a monitoromon az UEFA. Teljesen mindegy, hogy kiszerezte, és valóban Petkov csúsztatta a saját kapujába. A nagy kérdés az, hogy Szalai Attilánál láttak-e lökést, vagy sem. Ha nem látta, akkor marad a 2-2. De maradjon, könyörgöm ez a 2-2, mert erre rászolgál a magyar csapat. Mondom, hogy rászolgál ez az izzadságszagú 2-2. Aztán hagyjuk itt Szófiát egy jó időre. És itt a vége! Nincs tovább! A gólt megadják az utolsó másodpercekben egy öngóllal! Petkov öngóljával egyenlített a magyar csapat. 2-2-es állás. A gól érvényes, a játék pedig nem folytatódott már tovább. A középkezdést ugyan még elvégezte a bolgár válogatott, de abban a pillanatban a lengyel bíró lefújta. Hát azt gondolom, hogy erről a mérkőzésről még nagyon-nagyon sokat fognak beszélni, és nagyon sokáig emlékezni fogunk rá. 2-2 Magyarország az Európa-bajnokságon.
Óriási élmény volt ezt a gólt a helyszínen átélni. Emlékszem, a mérkőzés után még órákig nem tudtam megnyugodni. Nagy öröm és izgatottság volt bennem a történtek miatt. Erre egy kiváló példa. A MIG zónában a magyar kollégákkal várakoztunk a játékosokra, akik értető módon később érkeznek a szokásosnál. Elsőként azon futballisták jöttek ki az öltözőből, akik kevesebbet vagy éppen nem játszottak a meccsen. Én viszont ezen különösebben nem gondolkoztam el. Így a boldogan sétáló Kata Mihályhoz léptem oda először, még interjúkészítési szándékkal. De miután az agyam kapcsolt, hogy ő pont nem lépett pályára, így egy hangos "kint vagyunk az EB-n" mondattal és egy pacsival kezeltem a helyzetet. Eközben odakint a kedélyek megnyugodtak. Emiatt egyébként izgultunk a meccs alatt, hogy mi lesz majd akkor, ha a meccs végeztével ki kell menni az utcára. De mire a csapat is kiért a buszhoz, már csak néhány magyar szurkoló volt az utcán, akik a környező kocsmákban figyelték a találkozót. De ugorjunk egy kicsit vissza oda, hogy mi történt a meccs alatt odakint, és ezt követően Bulgáriában. Nos, a zavargások során a rendőrség 33 tüntetőt vett őrizetbe. Többen megsérültek úgy, hogy kórházba kellett őket szállítani, és több mint 80 infrastrukturális káresetet rögzítettek Szófiában. A helyi média szerint voltak olyan járókelők is, akiket ártatlanul tartóztattak le. A történtek miatt több vezető politikus is távozásra szólította fel a labdarúgó szövetség elnökét, amelynek hatására Borislav Mihajlov 10 nappal később bejelentette lemondását. Az új elnök egyébként Georgi Ivanov lett, a Lepszki Szófia legendás játékosa, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kijelentette, csak fehérbőrű játékosok léphetnek pályára a bolgár válogatottban. Na de vissza a mérkőzés utánra, ahol a magyar válogatottal ünnepelték az EB kijutást a helyszínen jelenlévő szurkolók, akik számára, és egyébként számomra is, ez a meccs egy meghatározó emlék marad.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sport délelőttben. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.
You're the watch me get me around, let me do. I need you then I'm ready and I haven't got a clue. My track is turning but the race is in my head. I'm attacking the illusion but the stopping drives me mad.
From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió